Imádkozunk. Drága Úr Jézus, hiszünk, hogy te is ott voltál azon a szigeten, és nagyon jó ismered azok a fiataloknak a szívüket, hogy mi van ott, azok a gondolatok. És hiszünk, hogy jártál azon a nagy sötétségen, és hiszünk, hogy te vagy a világnak a világosság. És hiszünk, hogy te vagy az, aki beleszólhatsz bár melyiküknek az életében, és megváltoznak. És köszönjük, Úr Jézus, hogy nem hagytál minket a sötétségben, hanem úgy döntöttél, hogy mégis kiragadsz, és adsz életet, és megmutattad egy másik utat, ami magadhoz vezet. És köszönjük, hogy azon az úton végig jársz velünk, mert szeretsz. És Úr Jézus, szeretnénk újra kérni, hogy törd össze a mi szívünket, törd össze a mi büszkeségünket, a mi önzésünket, amikor csak magunk körül forgunk, csak magunkról gondolkozunk, amikor az életünk körül van véve emberekkel, aki pokolba mennek, aki teljesen elveszettnek, reménytelen. És Úr Jézus, kérünk, hogy tölts be minket igazi reménnyel, hogy abban tudunk bízni, hogy tényleg akarsz használni minket ebben a világban, hogy a te országod terjedjen, és hogy minél több ember ismerjen téged. És kérünk, hogy maradj velünk ezen a mai napon. Segíts nekem most, hogy elmondhassam mindazt, amit rám bíztál. Látom, hogy mennyire nagy szükségem van, hogy érthető legyen ez az anyag. Kérem, hogy maradj velünk. Látom, hogy kicsit fáradtak vagyunk. Én kérek, hogy tudjunk frissen maradni, érteni a dolgokat, és utána gyakorolni a kis csoportokban. Úr Jézus, nagyon nagy szükségünk van rád. Kérünk, hogy segíts minket ezek a dolgokban. Krisztus nevében. Amen. Valaki szívesen mondani egy pár gondolatot a videóra? Igen. Másodszor látta, és fáj a szíve. Most te gondolkozol arra a srácok, hogy a Monopoly metaforát használt. Nem biztos, hogy ezt a tanítást kapott, de lehet, hogy ő értelmezte, hogy na, akkor bármikor, akkor hát majd később. Igen, félelmetes.
Engem csak azt jelent tényleg, hogy milyen tanítást adunk mi át hívőként, főleg én most gondolok magamra, hogy lelkipásztorként, milyen felelősségünk van, engem ez úgy elszomorít, meg is fáj a szívem, emiatt, hogy azt kell.
Igen, még egy páran. Ági? Igen. Igen, akkor még kettő. Ibolya, és akkor Évi. Tényleg, ez túl erős. Jó, leteszem a vizet, jó. Igen. Nagyon dobálóznak a mai világon, hogy csak hinni kell. Higgyél. Igen, és miben? Hát mi? Magamban kell. Oké, igen, Gábor. Jó hangosan. Igen. Igen, nagyon jó. Igen, az a két dolog nagyon, nagyon dominált, hogy majd én saját maga módján, és amit én eddig tapasztaltam, azt visszutasítom. Igen, amit én hagyományos vagy formális egyház. Oké, vágjunk bele. Muszáj belevágni. Kriszti, nagyon benned van? Nagyon benned van?
Fél mondat.
Igen. Tehát remélem, hogy tényleg felmerül bennünk, akkor de ha de ott lennél, akkor de hogy beszélnél ezek az emberekkel? Nagyon nem könnyű dolgunk van. Csaba. Jó, nem erről van szó, Csaba. Nem akarjunk. Én az utolsó zenét soha nem mennék olyan koncertre. Az nem is tudom, milyen kategóriában tenni. Milyen stílus az volt az utolsó? Nem, az utolsó az a bing, bing, bing. Oké. Figyelj, el kell kezdenünk. Hosszú az előadás. Nem tudom, hogy mikor fogom befejezni, vegyétek le az órátokat. És szeretném előre hirdetni, hogy tényleg, mert ez az utolsó napunk, hogy én már megbeszéltem az én kis csoportommal, hogy mert annyira nehéz ezt átülteni a gyakorlatban, hogy az én kis csoportom délután fogunk találkozni, és beiktatjuk még egy alkalmat. Én ezt rákényszerítettem. Holnap lesz előadás, még nem tudjuk. Még nem tudjuk. Holnap az utolsó délelőtt, és akkor ugye ebédig vagyunk együtt, lesz valami, az biztos, hogy zenélni fogunk, imádjuk Istent, imádkozni fogunk, és majd meglátjuk, hogy lesz valami más. Csak akarom biztatni mindenkit, hogy igenis fontos ezzel foglalkozni. Ez az egyik fő oka, hogy miért jöttünk ide. Hogy baromi jók ezek a közösségi alkalmak, de azért vagyunk itt, hogy tényleg kapjunk valamit, hogy tudjunk beszélni másokkal. Oké, de hát hol is tartunk ebben a folyamatban? Voltak az alapelveket az evangelizációs, hogy mi az, hogy mindig kell tartani a fejünkben, hogy mindig tisztelettel, szeretettel beszélünk az emberekkel. Alapköveket tettünk le, és akkor utána kezdtünk beszélni vagy mi a ketté szakadt igazság, az is, hogy kell itt tartani a fejünkben, hogyan az emberek élnek, és hogyan gondolkoznak, vagy amiben hisznek, ez két különböző dolog. Arra is beszéltünk, hogy mi a keresztény választ, amikor ők rákérdeznek a mi hitünkre, hogy tudjunk mi alátámasztani a mi hitünket, és nem csak azt mondjuk, hogy hát én befogadtam az Úr Jézus Krisztus a szívemben. Tehát azokat feldolgoztunk, hogy mi az alapkövek a mi hitünknek. És akkor tegnap, tehát az lenne a beszélgetés végén. Úgy egy beszélgetés hagyunk a végére, hogy mi elmondjuk, hogy miben hiszünk. Az csak a végére jön. Ugye nem kezdjünk prédikálni, ugye? Először kérdezünk. És akkor a tegnapi előadás arra szólt, ugye, hogy keresünk minden igen, jó, szép és igaz dolog a másik embernek az életében, és akkor utána meg akarjunk érteni világnézete, hogy miben hisz, és akkor utána a feszültség, ami a kettő között van. De most tegnap ugye bedobtam titeket a mély vízben. Ez a cél. Menjetek abban az irányban. Kösz. De hogyan? Hát azt nem mondtam. De hát egy beszélgetés elején ebben az irányba kell haladni, valahogy kérdéseken keresztül, ugye próbálni kideríteni ezt a feszültséget. Most ezen az előadáson ezt szeretném kifejteni nektek. Jó? Tehát menjünk bele mély vízben újra, és nézzük meg, hogy ez hogy néz ki, minél praktikusabb, minél gyakorlatilag. Remélem, hogy fog sikerülni, és akkor ezt tudunk gyakorolni kis csoportokban, hátha tud. Tudunk levezeni egy egész beszélgetés, hogy az ember rákérdez, megállapítja a feszültséget, kicsit leveszi a tettőt annak az illetőnek, kicsit haragszik, és akkor elmondja a keresztény választ annak a témának. Tehát, miután rávilágítottunk a feszültségre az élet és a világnézet között, a reakció kétféle lehet. Milyen kétféle reakció lehet egy illetőnek, miután nem tudom, hogy akarom használni azt a kifejezést, hogy sarokban szorítottunk. Ernő felhívta a figyelmet, hogy ez egy nagyon csúnya magyar kifejezés, kicsit túl erős, és tényleg vigyázunk ezzel. Ha szeretettel lehet ezt csinálni, én csak azt akarom egy képet adni, és lehet, hogy az jobb, hogy levenni a tetőt az illetőnek a házáról. Tehát mi az a két reakció, ami lehet? Mi az a két reakció, ami lehet? Kétségben esik. Miért? Tehát mit fog csinálni? Kétségben esik, és akkor hogy dönt? Mit fog csinálni? Hova vezet ez a kétségbeesés? Okay, összetörik. Tehát ennek el kell dönteni, hogy amit én tapasztalom, hogy jó, szép és igaz, ehhez ragaszkodok. Mert én tudom, ezt tapasztalom, hogy ez jó és igaz. Vagy ragaszkodik az ő világnézetéhez. Ugye? De ez a világnézet nem tudja alátámasztani az ő tapasztalat, amit ő tudja, hogy jó, szép és igaz. Tehát ragaszkodik az ő jó életéhez, és most nyitott arra, hogy akkor mi adjunk neki egy világnézete, amiben tudjon hinni, amit alátámasztja, amit ő tudja, hogy jó, szép és igaz. Vagy makacsul, vagy hogy mondják, vastag nyakon, azt mondja, ragaszkodok az én világnézetem, és nem változok, nem vagyok nyitott. Tehát, ha ragaszkodik ahhoz, ami az életében szép, jó és igaz, és kész változtatni a világnézeten, akkor mit kell csinálni? Mondjuk el az evangéliumot. Akkor mondjuk el az evangéliumot. Az ember nyitott. Nyitott. Mondjuk el a bizonyságtételünket. Te hogyan tértél meg? Megmondom nektek, hogy nagyon szeretném, hogy a szabad szombaton, hogy bevezessünk bizonyságtételünket. Nagyon akartam, hogy ezen a héten is, minden nap valaki álljon ide ki, és 7-10 perc alatt mondjon el, hogy hogyan tért meg. Milyen voltál Jézus előtt? Mi volt az a bizonyos fordulópont az életedben? És mit jelent számodra most az evangélium? Jézus Krisztus mit jelent számodra most? Azért van filmklub, mert tanulmányozunk filmeket, drámák, főszereplő van, valamire vágyik, ugye? Konfliktusok jönnek, nem jön be, feszültség van, csúcspont van, és a fő kérdés az, hogy lesz-e fordulópont. Tehát ez a felépítettség minden drámának. Miért? Mert minden élet egy dráma. Mindannyiunk az életében volt fordulópont, vagy nincs fordulópont, ugye? Az ember vagy tért meg, vagy elfordult a saját vágyához, hogy én azt gondoltam, hogy nekem erre van szükségem. Erre vágytam, de kiderül, hogy nekem Jézusra van szükségem. De tudunk mi beszélni a mi fordulópontunkról, tudunk mi beszélni a mi drámáinkról. Ez nagyon fontos, hogy mi keresztények készek legyünk. Beszélünk valakivel, az illető nyitott, mert rámutatunk a feszültségre, és akkor de miben hiszel? Mondd el a bizonyságtétele, ennyi. Mondd el a sztoridat. A mai világ, a fiatalok, mindenki keresi, akarják elmondani az ő sztorikat, és nyitott, hogy mondd el, mi történt veled. Mi a legfontosabb közös terület? Be arra beszéltünk, hogy keressünk a közös terület. Mi az a közös terület? Minden jó, szép és igaz dolog. De a legfontosabb közös terület nem az, nem csak az, hanem mondjuk el a mi bűnénket. Legyünk mi gyors bevallani a félelmünket, a nehézségeinket, a problémánk. Ez az igazi közös terület, mert mindenkinek van bűn. Ne várjunk, hogy ő beszéljen az ő bűnről, és ő megtérjen, ameddig de nem beszéltél a de bűnödről, ugye? Legyünk mi gyors az őszintességre. Hát én rádöbbentem az én bűnémre, hogy nekem mennyire szükségem van egy megváltóra. Tehát ezek a dolgokban nagyon hasonlítunk egymásra. Ne felejtsük el, ez a legfontosabb közös terület. Utána mondjuk el nem csak a my story, hanem mondjuk el a his story. Mondjuk el, hogy miről szól a Biblia. Az emberek olyan sok tévedésekben vannak, nem tudnak, hogy a Bibliának a legalapvető üzenete mi az. Tehát mondjuk el, hogy miben hiszünk. Mondjuk el a mi világnézetünket, de nem a 7 pont szerint, hanem story szerint. Mert a Biblia képvisel a legalapvetőbb válaszok azok a kérdésekre. El tudjuk mondani 10 perc alatt, 5 perc alatt, miről szól a Biblia? De remélem, hogy ezek olyan eszközök, ami mindenkinek az eszköztárban van. Bármikor elővehetem az én bizonyságtételemet. El tudom mondani, hogy miről szól az Isten sztoria. Ez nekünk nagyon-nagyon fontos. És ez, amit mi tanítunk a Bibliaiskolában. Mi az evangélium? Itt vagyunk egy evangelizációs kiképző táboron, és alig beszélünk az evangéliumról. Az evangéliumnak a rövid vázlata, ezek a verseket nagyon jó lenne, ha ezeket tudnák memorizálni. Ugye? Hogy amikor beszélünk valakivel, ő nem fogja megvárni, hogy hát kikeresem a Bibliámból. De hogy is. Vagy tudod, vagy nem tudod. Hogyan tudod alátámasztani a Bibliából, hogy az emberiségnek az alapvető problémája a bűn? Mert egy világnézet végül is abból áll, hogy mit állapítasz meg, mint az emberiség alapvető problémája, megoldás, és milyen alapján tudod azt. Erről három pontról is lenne szűkíteni egy világnézete. Tehát mindannyiunk bűnben születünk, mindannyiunk bűn követünk el, és a bűn zsoldja a halál. Tehát úgy születünk a világban, hogy az Isten ítélet alatt vagyunk. Isten haragszik az emberre. Vigyázzunk ezek a nagy evangelizáció szlogenekkel. Isten szeret téged! Hát igen, vigyázzunk ezzel, mert ha hátra dőlsz, tök jó, Isten szeret engem, akkor úgy fogsz bemasírozni a pokolba úgy. Ugye, mert Isten haragszik a bűnre, és megítélet alatt vagyunk. Igen. Igen, igen, Isten szereti a bűnös, de utálja a bűnt. Vigyázzunk, amikor dobálgatjunk ezek a klisék, szlogenek. Jó hangzik, de kicsit ez, mint egy ketté szakadt az ember. Ugye? Ki követte el azt a bűnt? Azt az embert, jó? Szóval, de beszélhetünk az Isten szeretetéről, csak vigyázzunk, hogy hogyan beszélünk, hogy az Isten szeretet mindig Jézus Krisztusban kifejezi, nem csak általánosságban. Egy szent Istenről van szó. Alapvető megoldás, Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi bűnünkért. Ugye? De szükségünk van egy közbenjáróra. Szükségünk van, hogy valaki meghalljon helyettünk, értünk, miattunk. Jó, mi már ismerünk ezt, ugye mi már keresztények vagyunk. Az üdvösség az hitáltal van, ugye? Az üdvösségünk az hitáltal van. Ezek a versek nagyon jó lenne, hogy ezeket memorizálnánk. Jaj, Gabi. Körülbelül 50 slide van ezen az előadáson. Majd ezeket leírom neked, vagy ezt megadom neked. A lényeg az, hogy sokszor a legnagyobb tévedés az emberekben azt gondolják, hogy jó, bűn van az életemben, de mégiscsak nézd meg ezt a jót, és valahogy ugye a jó az kiegyensúlyozza a rosszat, és akkor valahogy mégis reménykedek, hogy hát ha van üdvösség mégiscsak. Csak ez nem az evangélium, ugye? Az evangélium az, hogy bűnösek vagyunk, üdvösséget kaptunk, és most Isten arra hív minket, hogy jó cselekedetre legyen tele az életünk. Nem bűnös vagyok, vannak jó cselekedet, és háta van üdvösségem. És remélem, hogy mindenki ebben a szobában ma van üdv bizonyosság, hogy már feldobtam az első napon. Te tudod, hogy mész a mennyországban? Biztos vagy benne, hogy üdvösséged van? Ha van bármi benned, amit azt gondolja, hogy hát mégsem vagyok annyira rossz, vagy elég sok jó van az én életemben. Ne csapd be magadat. Nincsen üdvbizonyosságod, ha rajtadon múlik. Biztos vagy benne? Ha nem, ne menjél el vajtáról, hogy nincsen üdvbizonyosságod. Hogy tudod kimondani, ki az én megváltom, és ő mit tett értem, és biztos vagyok én abban, mert ő megbocsájtott. És Krisztusban hitáltal igaz vagyok. Annak ellenére, hogy milyen vagyok, Krisztus meghalt értem. Azt ki tudod mondani? Mert ha nem, akkor bajban vagyunk. Mert nem tudod továbbadni az evangéliumot. Ha ragaszkodik a világ nézetéhez, és nem kész változtatni, illetve megtámadja most a hitünket kérdésekkel, akkor két feladatunk van, ugye? De nem adta be a derekát,
nem fordított hátat az ő világnézetének, hanem most támad minket, mert ragaszkodik az ő világnézetéhez, akkor, és most támad minket kérdésekkel, amit föltettünk tegnap előtt, a 7 leggyakrabb kérdéseket, amit az emberek föltesznek a kereszténységre, földobj egyet, akkor hogyan válaszolunk? Először próbáljuk megérteni az ő hitét, az ő világnézetet, mert ez a szkeptikus ember, neki rá kell jönnie, hogy ő is hisz valamiben. Minden szkeptikus ember, neki meg kell tanulni azt, hogy ő is hitből él. Meg kell tanulniuk megvizsgálni saját hitüket, és kénytelkedni benne. Ez a mostani előadás. Hogyan tudjunk vezetni valakit odáig a pontra, hogy kezd kénytelkedni az ő világnézetében, és még akkor, hát ha kész feladni az ő világnézetét, és feltenni azt a kérdést, akkor de miben hiszel? És akkor tudunk adni választ, jó? Tehát ez az előadás erről szól. Nem a következő előadás, hanem a 2 nap ezelőtti való előadás, hogy akkor mutassuk be, hogy miben hiszünk és miért. Mik a mi hitünk mögött álló okok. Oké, ez már csináltunk. Tehát, összefoglalva, a nem keresztényeknek azt kell megtanulni, hogy ők is hisznek valamiben, de nekünk keresztényeknek azt kell megtanulnunk, hogy a hitünknek szilárd alapjai vannak. Tehát cserélődni kell. Augustinusnak van egy nagyon jó idézete, de sok mindenben kell hinnie annak, aki nem akar Istenben hinni. Ez így van. Nagyon világosan látta. Mindannyiunk hiszünk valamiben. Ez nekünk nagyon fontos, amikor bárkivel beszélünk, hogy igen, ő is hisz valamiben. Miben hisz az illető? Jó, beszélünk erről a kis csoportban. Valaki azt mondja, hogy ő hisz abban a pénzben. Jó, a pénz az ő istene. Ja. Jó, és akkor itt van ezek a kérdéseket, amit föltettünk már magunknak, és akkor tegnap előtt igyekeztünk választani ezek a kérdések, ezek a leggyakrabban föltett kérdések, akkor most ezek szerint fogunk menni, és próbáljuk ezek kicsit jobban megérteni, de tegnap előtt bedobtunk magunkat a mély vízben, és igyekeztünk beszélni emberekkel, aki a relativizmusban hisznek. Most egy kicsit lelassítjuk, most is részletesen belemenni a dolgokban. Hát nem annyira tudunk lelassulni, mert gyorsan fogok beszélni. De a 7 leggyakrabban feltett kérdés csoportok. Nézzük ezek meg, és hogyan tudunk ezeket megtámadni. Tehát a relativizmus. Mi a relativizmus? Mit jelent, mit értünk ez alatt? Amikor az emberek azt gondolják, hogy minden vallás egyforma. Tehát mindegy, Jézus, Mohamed, Buta, ugyanaz, csak másképpen hívják. Nincsenek abszolút igazságok, semmit sem tudhatunk biztosan. Nem szabad ráerőszakolni másokra a de elkölcsödet. Ti keresztények nagyon erőszakosok vagytok, tehát a világ így lát minket ebben a posztmodern világban, hogy állandóan akarjunk hajtani a mi abszolút igazságunkat, és erőszakosok vagyunk. Nem szabad mások hitét megváltoztatni, minden vallás Istenhez vezet, és ti keresztények nagyon ítélkezők vagytok. Tehát ez a levegőben van, ez a média sugallja ezt, ez a relativizmus. Másik kérdéscsoport, ha Isten létezik, akkor miért van ilyen sok szenvedés? És ezt már megnéztünk, ugye, korrupció, igazságtalanság, erőszak, háború, vagy természetes katasztrófák. Harmadik csoport kérdéscsoport, homoszexualitás, abortusz, eutanázia. Kereszténység elveszi az ember szabadságát. A homoszexuális vágyak természetesek, úgy születnek, a génjékben van, vagy szerintem nem lehet rossz, mert nem bántanak senkit. Személyesen azt gondolom, hogy az abortusz nem jó, de nem gondolom, hogy tiltani kellene egy törvénnyel. Nem tudom, hogy ez mennyire elterjedt Magyarországon az abortusz kérdéssel, de Amerikában ez nagyon-nagyon népszerű. Hogy hát, az abortusz nem egy jó dolog, de nem kellene egy törvényt csinálni ellene. És közben gyilkoljunk, nem tudom, Amerikában hány ezer gyerek évente. Borzasztó. Negyedik kérdéscsoport. Túl sok a képmutató és korrupt ember az egyházban. Nem vagyok vallásos, de akkor közben megtámad. Te se vagy következetes. Nem élsz a saját mércét szerint, te csak egy képmutató vagy. Tehát mondjuk egy kolléga, családi tag közelről lát minket, hogy bűnös emberek vagyunk. Ötödik kérdéscsoport. Megtámadják a Biblia. Hatodik az, hogy nem tudok hinni olyan Istenben, aki bárkit a pokolba küldene. Ezt is már próbáltunk adni választ. És akkor az ateizmus és a tudomány. Ugye a tudomány már megcáfolta a kereszténységet. Ateista vagyok, nem racionális dolog Istenben hinni. Nincs bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Én csak olyan dologban hiszek, amit a tudomány bebizonyított. Tehát bizonyíts be nekem, hogy Isten létezik. Vagy olyan idiótaságok is mondnak, hogy akkor ki teremtette az Istent, ugye? Mert mindig kell egy első okozó, aki okozza a dolgokat, mondja a tudomány. Akkor ki az, aki okozta Istent? Ki az, aki teremtette Istent? Ezt is fölteszik. Oké, hogyan válaszolunk a másik ember kérdésére? Tehát ezzel elindult a beszélgetés, ugye? Hogyan válaszolunk a másik ember kérdésére? Kérdésekkel természetesen. Miért használunk kérdéseket? Már erről kicsit beszéltünk, de menjünk még. Azért teszünk föl kérdéseket, hogy gyűjtsünk információt a másikról, az életéről és a hitéről. Fontos információt először akarunk gyűjteni. Másik, hogy segítsen minket megérteni valójában, miért tette fel a kérdés vagy mondotta állítását. Ez nagyon-nagyon fontos. Sok-sok minden motiválhatna valakit, aki föltesz egy kérdést. És de kezdesz választ adni az ő kérdésre, és pedig nagyon nem érted a másik időt, az csak időpocsikolás, ez nem megy sehova. Miért tette föl azt a kérdést? Mi van az ő kérdés mögött valójában, hogy hát a Biblia az csak mesék, én nem hiszek a Biblia, csak emberek írták. Mi van mögötte? Harmadik, hogy tisztelet mutassuk a másik felé, és azt, hogy érdekel a másik ember. Fontos számomra, ugye? Amikor érdeklődsz a másik ember iránt, akkor kimutatod neki, hogy igen, de fontos vagy nekem. A kérdések segítenek abban, hogy ne kezdjünk prédikálni, vagy védekezni, ugye? Amikor észreveszed magadon, hogy te prédikálsz, vagy te védekezel, akkor állítsd le magadat, mert rossz úton vagy, rossz úton vagy. De nem szabad védekezni, nem szabad, ugye, prédikálni. Egy kérdés, ha mindig ez van a fejünkben, kérdezni, egy kérdés egy beszélgetést kezdeményez. Beszélgessünk. Nem akarok prédikálni neked. Ötödik, a kérdések segítenek abban, hogy tudjunk irányítani a beszélgetést, ugye? Mivel mi vezetjük a beszélgetést, oda vihetjük a másikat, ahova szeretnék. Gondolkozál azon, ott vagy egy beszélgetés két emberrel, és aki fölteszi a kérdést, annak van a kormány. Tessék beülni az én kocsimon, és szeretném valahova vezetni téged. Ide akarok vezetni téged. Igen, hogy lehet ezt csinálni? Kérdésekkel. Kérdéssel vezeted a másik embert, ahova akarod vinni. Nagyon fontos. Aki állít, a Biblia csak mese. Aki állít, annak érvelni is kell. Vállalnia kell azt a felelősséget, vagy terhet, hogy meg tudja védeni az állítás. Ugye? A bíróságnál, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, de vannak ügyvédek köztünk, aki tudnak ebben segíteni. Hogy aki állít, neki kell azt cipelni azt a terhet, hogy védeni, vagy érvelni, hogy bebizonyítja, hogy neki igaza van. Tehát aki támadja a másikat, ugye? Akkor annak van a terhe, hogy tessék bizonyítani. Mert aki a támadás ellen van, ugye, ő ártatlan, ameddig nem bizonyul meg, hogy ő bűnös. Ugye? Tehát ha valaki támadja a Bibliát, akkor tessék érvelni. Rajtad van a terhe. Ha de azt akarod állítani, akkor hogyan tudod azt felépíteni azt az érvelést? Tehát vigyázzunk, amikor bármit állítjuk. Ha állítjuk valamit, akkor alá kell támaszni. Ha valaki más állít, akkor kérdezz rá. Tehát a kérdéseket rávilágítanak az okokra, melyik az állítások mögött vannak. Ezek mindig következetlenek lesznek, és maguktól fognak szétesni. Mert az ember nem rendelkezik a keresztény világnézettel, nem lesz következetes. Tehát tanuljunk meg jó kérdéseket föltenni, és mindenképpen Krisztus a példaképünk itt, ugye, amit már említettünk. Az egyik kedvenc példám Márk 11-ben, amikor a farizeusok mennek Jézushoz, és kérdeznek, te milyen tekintéllyel mondod azok a dolgokat, amit mondasz? Tehát kérdéssel jöttek, ugye? És mit mondott Jézus? Hadd kérdezem titeket egy kérdés. Ugye? Jézus válaszol egy kérdéssel. De figyeljetek, akartok egy kicsit játszani velem? Jó, itt vannak a szabályok. Én is fogom titeket kérdezni. Ne tegyetek föl még egy másik kérdést nekem. Válaszoljatok az én kérdésemre, és miután ti válaszoltok az én kérdésemre, akkor én is fogok válaszolni a ti kérdésetekre. Jó? Oké, mert a játék. Oké, milyen tekintéllyel, ugye, mondasz azok a dolgok, amit te mondasz? Jó, én is teszek föl nektek egy kérdést. Keresztelő János, ő mivel mondta, milyen tekintéllyel mondta azok a dolgok, amit ő mondott? Kétségben esek a farizeusok. Ajajaj, mit mondjuk? Bár pillanat, jó? Összegyűlnek, megbeszélnek, és mit mondanak? Pass. És mi volt Jézusnak a válasz? Pass. Tök jó. Ugye? De Jézus letette a szabályokat. Letette a szabályokat. Hogy fogunk mi beszélni? Jézus mindig kérdéssel válaszolt. Nem akart állítani. Neki nem kellett állítani. Oké. Tehát hogyan teszünk fel jó kérdéseket? A kétfajta kérdés. Nézzük meg egy pár példát. Tehát az első az, hogy tisztázó és beszélgetést indító kérdések. Mit értesz az alatt, hogy pontosan mit hiszel? Mit értesz az alatt? Pontosan mit hiszel, ugye? Ha valaki azt mondja neked, hát minden relatív, rögtön visszakérdezel. Bocsánat, mit értesz az alatt, hogy relatív? Mit értesz az alatt, hogy relatív? Mit értesz az alatt, hogy gonosz? Ha valaki, hát én nem tudok hinni Istenben, olyan sok gonoszság van a világban. Bocsánat, segíts nekem ezt megérteni. Defináld, mit jelent a gonosz? Mit jelent neked gonosz? Személyes tapasztalattal? Személyesen tapasztaltad a szenvedést? Kicsit eljátszod magadat a kolombót. Ha valaki ismeri a kolombót, ugye? Kicsit vakarod a fejedet, most figyelj, ez valami nem értem itt. Magyarázz ezt még egyszer, mit jelent gonosz? És attól függ, hogy ő hogyan definálja gonoszot, akkor már rögtön benne vagy az evangéliumban. Harmadik példa, homoszexuális vágyak természetesek. Ő állított valamit. Hát a legtöbb homoszexuális úgy született, a génjükben van. Mit értesz azzal, hogy természetes? Ez nagyon fontos ez a kérdés. De bocsánat, de mit értesz azzal, hogy természetes? Vagy azt honnan hallottad, hogy a génjükben van? Ha valami genetika, akkor azt jelenti, hogy helyes? Tehát ő állított valamit, mi csak akarjuk megérteni. Vagy ha valaki azt állítja, személyesen azt gondolom, hogy az abortusz nem jó, vagy segíts nekem jobban megérteni, pontosan mit hiszel? Okay? Majd ezeket fogunk visszajönni, mint példá, mélyebben belemenjünk ezek a beszélgetésekben. Hó, de csak képmutató vagy, és te sem vagy következetes, nem élsz a saját mércéd szerint. Nem értem, mit jelent képmutatónak lenni? Nem élek az én saját mércém szerint. Mi az én mércem? Mi a keresztény mérce? Ő tudja, hogy mi a keresztény mérce? Nem. De hagyd mondjam el, hogy mi a keresztény mérce, és már benne vagy az evangéliumban. Nem vagyok vallásos, hanem spirituális. Nem biztos, hogy értem. Mi a különbség itt? Mit értesz azzal, hogy spirituális? Pontosan miben hiszel? Érted? Nem kell védekezni. Olyan sokszor félünk belemenni, hogy beszél, mit fogok én mondani? Nem mondjál semmit. Ne állítsál semmit. Csak kérdezz vissza. Kérdezz vissza. Lehet élvezni Isten ez kicsit. A Biblia tele van mesékkel. Azt hol tanultad? Már olvastad a Bibliát? Tudod, hogy miről szól a Biblia? Benne vagy az evangéliumban. Hát én nem tudok hinni olyan Istenben, aki bárkit a pokolba küldene. De mit gondolsz, mi lesz velünk, amikor meghalunk? De hiszel a mennyben? Milyen Istenben szeretnél hinni? Hát nem hiszek valamiben, ha azt a tudomány nem bizonyította be. Mit értesz az alatt, hogy bizonyíték? Számodra mi lenne az a bizonyíték, amit ugye valaki ezt mondta, ezt Erika mondta, nem? Te mondtad a kis csoportban tegnap. Mi lenne az a bizonyíték, ami meggyőzne téged, hogy Isten van? Mi lenne az a bizonyíték? De mondtad, nem tudom. Ő kérdezte, igen. És akkor Kriszti megállt a kicsit. Hú. No. Tehát ezek voltak a nyitó kérdések, ugye csak keresünk információt. Kérdések, amelyek az érveket keresik, vagy rávilágítanak a következetlenségére. Jó? Tehát ez a második csoport, kérdéscsoportok. Bocsánat, második következő fajta kérdés. Ezt az anyagot Greg, egy úgynevezett Greg Kukel nevező embertől tanultam, akinek van egy rádió műsor Los Angelesben, nem régóta írt egy könyvet erről, hogy lehet jó kérdéseket föltenni, és találkoztam vele éppen Egerben egy konferencián, nagyon-nagyon kedves valaki. De nekik nagyon talpon kell lenni, mert van egy 3 órás rádió műsor Los Angelesben, és ő ezeket gyakorolja. Azt mondja magának, hogy ő sokszor néz magát a tükörben, vagy amikor a kocsiban vezet, és ő föltesz magának egy kérdést, és akkor neki most már gyorsan kell vitatkozni a kérdéssel, és így gyakorolja. Tehát, kérdéseket, amelyik az érveket keresik. Azt honnan tudod? Amikor azt állítottad, hogy én nem hiszek semmit, amit a tudomány nem bizonyítja be, vagy azt honnan tudod? Vagy mi lenne az a bizonyíték? Ha állítani egy bizonyíték, azt honnan tudod, hogy az elég? Vagy miért mondod azt? Miért mondod azt? Minek alapján mondod azt? Miért kellene nekem azt hinnem, amit te hiszel? Hogy jutottál arra az álláspontra, hogy Isten nem küldene senkit a pokolba? Nem haragszol, ha egy másik kérdést felteszek neked. Azt mondom, Kolombo arra volt híres, ugye? Mindig. Csak még egy kérdés, ugye? Valami nem értek. Kicsit össze vagyok zavaradva. Segíts nekem ezt megérteni, hogy miben hiszel? Légy szíves, még egyszer, magyarázd meg nekem pontosan, miben hiszel? Próbálom ezt megérteni, de valami hiányzik nekem. Gyűjtsünk információt, és nyerünk egy kis időt, hogy kicsit gondolkozunk, hogy mit is fogok mondani itt. Ez nem baj, gondolkozunk el. Oké, nézzük ezt meg, tehát menjünk vissza erről a 7 állításról, és próbáljunk gyakorlatilag megközelíteni őket. Tehát minden relatív, és akkor a tisztázó kérdés az volt, mit értesz az alatt, hogy relatív. De most miután feltettünk egy pár tisztázó kérdést, először próbáljuk megérteni a másikat. Tehát valójában miért tette fel azt a kérdést? Mi az a feltételezés, vagy hitbeli meggyőződés, ami a mondata mögött húzódik? Mi lenne egy jó magyar szó az implicitre? Én elrejtett, hogy ki nem mondott, vagy ilyesmi. Burkoltan, ugye? Az ember mond valamit, de benne a mondatban van egy kérdés. Az igazi kérdés. És az, ami nekünk tanulnunk kell, tényleg megérteni, ami van mögötte igazán. Tehát az igazság, hogy senki nem ismerheti meg a teljes igazságot, vagy végül is mindenki ugyanabban az Istenben hisz. Okay. Tehát ez a posztmodernista szemlélet, ugye ez nem a régi ateista nézet, ahol azt hiszik, hogy mindenki téved, és senkinek nincs igaza, hanem azt akarja állítani, hogy van valami, de senki nem tud róla, ugye? Okay. Tehát ez a posztmodern gondolkodás nagyon népszerű ma. Hasonló, mint ez a hegymászó illusztráció, vagy az elefánt illusztráció, ha jól tudom, sokan ismerjük ezt, ugye? A hegymászó illusztráció, tehát ilyenkor mi tudunk segíteni nekik, hogy ők jobban értsék azt, amiben hisznek. És akkor mondhatjuk, tehát akkor azt akarod állítani, hogy olyan a valóság, mint amikor például van, tegyünk fel, hogy van egy hegy, vagy egy nagy, igen, van egy nagy hegy, és az egyik hegymászó egy buddhista, egy másik egy muszlimán, egy másik egy mormon, egy Jehova tanúi, és egy keresztény, és ők nem látják egymást, és azt mondják, amiben én hiszek, az nagyon más, amit te hiszel, de végül is mindannyiunk ugyanazt hiszünk. Mert a legvégén majd kiderül, hogy amiben hiszünk, az ugyanaz, mert ugyanarról a hegycsúcsra jutunk fel. De ebben hiszel? Igen, ez nekem nagyon tetszik. Ez igen, igen. Szerintem ez a helyzet, hogy különböző világvallások vannak, de végül is, végső soron mindenki ugyanaz hiszi. Valaki ezt hallotta, ezt a féle gondolkodás. Valaki nem hallotta ilyenféle gondolkodás. Okay? Van egy másik, amit szokták használni, amit nekünk mi tudunk használni, segíteni őket, hogy kifejezik magukat. Ez az elefánt illusztráció. Hogy az emberek azt mondják, hát a valóság az olyan, mint ha próbáld elképzelni, Robi, hogy van három ember, akinek a szeme be van kötve, és egy király megkérdezi ettől a három bölcs ember, hogy mondd meg nekem, bölcsek, hogy mi van előttetek. És az egyik oda megy az elefánthoz, és megtalálja a farkát, és azt mondja, hát ez egy kötél. Uram, ez egy kötél. És a másik bölcs oda megy az elefánthoz, megfogja a lábát, és azt mondja, uram, ez egy fa. Ez egy fának a tövé. Harmadik bölcs ember oda megy az elefánthoz, megfogja az ormányt. Hát, uram, ez egy slag. És körülbelül ez a helyzet. Kicsit vakok vagyunk. Nem látjuk a teljes valóságot. Mindenkinek csak rész igazságok van, és úgy tűnik, mintha ellentétes dolgok vannak szó itt. Amit a keresztények tanítanak, az nagyon más, mint a muszlimok. De végső soron azért, mert csak rész igazságok vannak, és mi vakok vagyunk, nem látjuk a teljes elefántot. De ezt képviseled a hited helyesen? Igen, azt hiszem, ez nekem ez igen, ez hasonlít, amiben gondolkozok. Jó? És ezt mondhatnánk, hogy igen, a mai relativizmus így gondolkoznak. Oké, tehát lényeg az, hogy el kell fogadnunk egymást. Bármennyire ellentétesnek tűnnek a dolgok, nem baj, fogadjunk ezt el. Oké, hogy lehet megcáfolni a posztmodernisták hitét? Hogy lehet ezt megcáfolni? Mondjatok pár dolgot. Ha valaki ezt mondja, vagy de segítettél neki ezt mondani, ugye? Akkor ilyenkor mit lehet mondani? Na. Igen, az illusztrációra nézve. Nagyon jó. Nagyon jó. Így van, pontosan. Szerintem te egy nagyon jó biblia iskolába jársz. Oké, okay, de hát az illető nem toleráns. Hol látja magát ezekben az illusztrációkban? De hol látod magadat ezek az illusztrációkban? Bocsánat, azt mondtad az előbb, hogy mindannyiunk olyanok vagyunk, mint egy hegymászó, és mindannyiunk olyan ugyanarra a hegy tetőre fogunk kiukadni. És nem látjuk, hogy ugyanaz a hegyen mászunk föl. Mindenki azt gondolja, hogy különböző hegyeken mászunk föl, és te azt mondod az előbb, hogy mindannyiunk egy hegymászó. Most te hol vagy ebben az illusztráció? Te úgy beszélsz magadról, hogy nem vagy egy hegymászó a sok közül, hanem ilyen kívülálló. De látod az egészet objektíven. De ezt lerajzoltad nekünk, mint objektív igazság, mintha te átlátod az egész valóságot. Vagy az elefánt illusztrációban, hol vagy de? Úgy beszélsz, mint a király. Mint az egyetlen, aki nem vak. Aki látja, hogy de én tudom, hogy ez egy elefánt. Hogy mersz olyat állítani? Hogy mersz állítani, hogy te ismered a teljes valóságot? Tehát úgy tekint magára, mintha kivételes eset lenne azzal, hogy ő birtokában van egy olyan nézőpontnak, és ezáltal olyan dolgot lát, amit senki más rajtan kívül nem láthat. Mindenki téved ezek szerint. Csak ő nem. Hisz a toleranciában, pedig igazán nem toleráns, mert csak neki van igaza. Mindenkinek van igaza. Igazából azt hiszi, hogy csak fél igazságok van mindenkinek, de nekem van a valóság. Nem következetes. Miért nem következetes? Hát minden relatív. Senkinek nincs igaza, csak nekem van. Nekem van igazam. Csak az előbb azt mondta, hogy senkinek nincsen igaza, akkor ha senkinek nincs igaza, akkor neked hogyan van igazod? Mert ha igazad van, akkor nincsen igazad. Mindenki ezt érti? Légy szíves, ne engedjétek, hogy ez a gondolat csak átmenjen az ajtón. Mindenki ezt? Persze, Robikám, az annyira egyértelmű. Igen? Hú. Oké. Ez nem volt túl meggyőző. No. Polányi Mihály az 50-es években volt az első, aki ezt az egész posztmodernista már akkor látta, hogy ez egy nagy baromság. És mint egy igazi tudós Angliában, ő itt nőtt fel Magyarországon, kezdett írni könyveket, megcáfolni ezt az egész relativizmus, hogy ez csak az abszurdumba vezet. És Polányi Mihály kezdett írni zseniális könyvek, és a mai világban vannak Polányi Mihály, ő már meghalt, de vannak mai világban Polányi Mihály rajongók, konferenciákat szerveznek az ő nevében, összejönnek, ünnepelni ezt a nagy tudóst. És mi magyarok büszkék lehetünk, hogy Magyarországra jött. Tehát ő volt az első, aki felemelte a hang, mint tudós, hogy ez a féle gondolkodás, ez sehova nem vezet minket. Az illető nem látja a következményeket. Azt állítják, hogy mivel végül is mindenkinek igaza van, ezért tolerálni kell egymást, ugye? De vajon tudjuk egymást tolerálni igazság nélkül? El tudod képzelni, és ez egy kérdés, amit föltennénk, vajon tudunk egymást tolerálni igazság nélkül, hogy senki nem tudja az igazságot? El tudod képzelni az életedet egy társadalomban, ahol az igazság a társadalomtól függ? Ezt el tudod képzelni? Milyen súlyos következményei vannak egy ilyen gondolkodásnak? Ugye, mert a mai világban az emberek már régóta lemondták arra, hogy lehet felfedezni az igazságot, hanem a társadalomtól függ. Ezt már megbeszéltünk. A mai posztmodern Európa, a mai liberális társadalmak világszerte azt gondolják, hogy a társadalomtól függ az igazság, amit ott az emberek megszavazták, amit ott valahogy egyetértenek. Oké. Vajon lehet azt szerint élni? Ez a kérdés, amit föl kell tenni az illetőnek. Hova vezet ilyenféle gondolkodás? Az első az egy nagyon felszínes társadalomhoz. Mert az emberek nem mernek vitatkozni. Eltűnik a vitakultúra. Miért kellene vitatkozni? Úgyse fogunk kiukadni az igazsághoz. Régebben az emberek vitatkoztak azzal a reménységgel, hogy majd mi felfedezünk az igazságot. de most már mi nem felfedezzük az igazságot, akkor fölösleges vitatkozni semmire. Tehát tabu témák lettek, nagyon sok témák. Ne beszéljünk a politikáról, ne beszéljünk a vallásoságról, mert mit akarsz? Miért vitatkozol velem? És mi történik? Boldogok a felszínesek. Boldogok a felszínesek. Ne beszéljünk erről. Ne beszéljünk arról. Nem, arra se lehet beszélni. Akkor miről beszélünk? Hát a levegőjárása. Hogy mi lesz a levegő, vagy az időjárás ezen a héten? Ugye? Boldogok. Itt nincs veszekedés. Mi elfogadjuk mindenkit. Peace. Peace, brother. Mi jól érzünk magunkat. Tehát egy felszínes... idegesít nekem csak gondolkozni erre. Az igazság hatalom kérdésé válik. Mert nem érvelünk, és inkább csak felemeljük a hangokat. És aki hatalomra jut, az viszi véghez a tervét. Annak lesz igaza. És a legtöbb ember így gondolkoznak. Kétségbe vonnak bárki, aki hatalomra kerül. Hát ez az ember nem így gondolkozik igazán. Ő csak azért mondja, mert ő végre akarja hajtani az ő akaratát. Kétségben vonják mindenki. Hát ő egy diktátor. Nem gondolkozik. Vagy a passzivitáshoz vezet. Mindegy, hogy miben hiszünk. Pedig Isten igazsága vonatkozik mindenkire és minden társadalomra mindig. Az igazság nem a társadalomtól függ. Nem lehet mindent csak elfogadni és szó nélkül hagyni más kultúrák kegyetlenségeit. Például női körülmetélés, néppusztítás, kommunista diktátorok. Én nagyon reménykedek abban, hogy valaki elkezdne egy néppusztítást Magyarországon, más országok beleavatkoznak. És azt mondja, nem, mi ezt nem engedjük. Remélem, hogy mennek az ő saját elkölcs ellen. De, ami történik ilyen társadalomban, amikor a társadalomtól függ az elkölcs, ez igazán egy nagy elkölcstelenségre vezet. Mert végül is az elkölcs, én döntöm el magamnak, hogy hogyan akarom konkrétan élni, amelyet a törvény nem beleszól az emberek az életében. Tehát a posztmodern elkölcsnek a mantrája, senki ne szóljon bele az én életemben, úgy fogok élni, ahogy szeretnék. Személyesen én nem úgy élnék, mint mások. Ki vagyok én megítélni másokat? Ha de úgy akarsz élni, akkor ha neked jó, ha nem bánt senkit azzal az életstílusról, akkor én nem szólok bele életedben, és olyan alázatosnak tűnik. De mi a másik oldalnak az éremnek? Az, hogy ne szólja bele az én életemben. Én úgy élek, ahogy akarok. Szabad vagyok, hagyj engem békén a de elkölcsöddel. Tehát kérdések, amelyek az érveket keresik. Okay. Ha valaki azt mondja, hát minden relatív, vissza kell kérdezni, kis csenddel. De biztos vagy? Biztos vagy, hogy minden relatív? Azt akarom mondani, hogy ha te honnan tudod azt, hogy minden relatív, ha minden relatív? Segíteni kell, hogy ő lássa, hogy annyira abszurd. Valamit nem értek, segíts nekem. Azt mondod, hogy nem hiszel abszurd dolgokban, de ugyanakkor azt az állításod, hogy nem egy, ugyanakkor az állításod nem egy abszurd állítás, hogy minden relatív. Azt akarod mondani, hogy minden vallásnak igaza van, vagy minden vallás téved? Ha a kereszténységnek igaza van, mert azt mondja, hát mindenkinek igaza van, és ugyanakkor a kereszténység visszautasít más vallásokat, akkor hogyan lehet, hogy mind a kettő igaz? Ugye? Hát a kereszténység, azt is elfogadjunk. Igen, csak Krisztus mondta, hogy ő nem fogad el más vallásokat, akkor kinek van igaza? Krisztusnak igaza van, vagy nincs igaza? Értitek? Nem lehet. Játsszuk ezt el egymás ellen. Már beszéltél erről a témáról egy muszlimmal és egy keresztényel? Már kimondtad ezt a relativizmus egy muszlimának? Biztos nagyon jó esett neki. Hogyan lehet mind a kettő igaz, ha ellentétesek a tanítások? Például, kereszténység azt állítja, hogy Isten egy személyes Isten. Ugye a muszlimának azt mondják, hogy Allah nem személyes. Nem lehet beszélni Allahhoz. Ugye? Vagy az ezotéria. Azt mondják, hogy az Isten egy személytelen erő. Hogy juthatunk ugyanarról a hegyhez, Amikor az egyik azt mondja, Isten személyes, a másik azt mondja, személytelen erő. Két teljes ellentétes kép van Istenről. Hogy lehet, hogy mindegy, majd kiderül, mert úgy kiderül, majd ugyanaz. Vagy, amikor a posztmodernisták megtámadják a kereszténységet, nem szabad rá erőszakolni másokat, de elkülcsödet. Ti keresztények nagyon erőszakosok vagytok. Nem szabad mások hitét megváltoztani. Ti keresztények nagyon ítélkezők vagytok. Mit értesz az, hogy ítélkező vagy erőszakos? Nem azt csinálod most velem? Nem? Ebben a világban nagyon erőszakos a média a kereszténység ellen. Toleranciában hiszünk, de keresztényekkel abszolút nem. Nagyon nem. Nagyon intoleráns a keresztényekkel. Oké, én nem hiszek Istenben, és próbálok itt felgyorsulni. Nem hiszek Istenben, mert olyan sok gonoszság van a világban. Mit értesz az alatt, hogy gonosz? Mielőtt feltettünk egy pár tisztázó kérdést, próbáljunk megérteni. Mivel sok a szenvedés a világban, nem létezett olyan Isten, aki hatalmas és jó. Oké, már beszéltünk a szenvedés kérdésről. Próbáljuk megcáfolni az ő hitét. Amikor a szenvedés téma följön, és följött tegnap nekünk a kis csoportunkban, azt a témát kiválasztottuk, akkor próbáljuk először megérteni az illetőt, hogy hisz Istenben, vagy nem hisz Istenben. Ez a döntő dolog. Aki átment szenvedésen, és azt mondja, hogy én nem hiszek Istenben, akkor az első paragrafus. Ha nem hisz Istenben és sokat szenveded, akkor neki nincsen joga haragudni. A tragédiák természetesnek kell vennie. Nincs semmi alapja, hogy bárkit megítéljen, hogy valaki vagy valami igazságtalan volt. Csak akkor beszélhetünk igazságtalanságokról, ha van Isten. Tehát nagyon sokan, amikor beszélnek szenvedésekről, lehet az cunami, vagy bármit, akkor van egyféle vád, vagy harag az ő hangjában. És nekünk arra kell észrevenni, hogy te közben mondod, hogy nincs Isten, de közben úgy beszélsz, mintha harag lenne a szívedben. Mert az emberek nem akarják azt elfogadni, hogy ez az egész világ csak a véletlenül szerűségre van utalva, és történnek dolgok csak a nagy káoszban. Akarnak valakit hibáztatni, hogy ő okozta, hogy 250 ezer ember meghalt, vagy 7 millió zsidók megölték. Tehát nekünk ki kell deríteni, hogy mit val, hogy nem hisz Istenben, vagy hisz Istenben. Most ha hisz Istenben, és átél tragédiákat, akkor próbáljuk arra vezetni őket, hogy ha van egy mindenható teremtő Isten, aki van, és azt akarod állítani, hogy ő hibás, akkor nem lehet, hogy ez a mindenható Isten, akinek olyan hatalma van, hogy ezt a szunámit tudta volna megokozni, hogy ő az oka, hogy ő tudna nem csak megállítani, de lehet, hogy neki van oka erre, ami mi nem ismerhetünk föl. És próbálni úgy meggyőzni őt, hogy figyelj, de mint kisgyerek, a de szüleid olyan dolgot csináltak, amit te sose nem értetted meg. De lehet, hogy csak később fogod megérteni. És nem tudunk arra az Istenre tekinteni, aki tényleg minden ható, mert te vallottad be, hogy ő neki olyan hatalma van, hogy egy cunamit tudja csinálni, hogy ő a teremtő Isten. Lehet, hogy neki vannak dolgok, amit el vannak rejtve, amit nem tudunk, és lehet, hogy csak később fogunk ezeket megérteni. Tudsz abban az Istenben bízni, ha vallod, hogy ő ilyen hatalmas. Nem olyanok vagyunk, mint egy 6 éves gyermek, aki nem ért mindent, amit a szülő tesz. Ne felejtsd el, nekünk nem kell semmit bizonygatni. Ez csak érvek a mi hitünk mögött. Vagy ha valaki nagy szenvedésben van, mielőtt nekünk próbáljunk védekezni a kereszténységre, figyelj, mielőtt a keresztény hitet megmagyarázám neked, hogy mi hogyan beszélünk a keresztény vigasztalásra, nézzük meg, hogy más világnézetek milyen vigasztalást nyújtanak neked a szenvedésedben. Az ateizmus milyen vigasztalást kapsz attól, hogy hinni abban, hogy nincs semmi. Üresen hagy. Nincs semmi vigasztalásod. Vagy a buddhizmus. A buddhizmus milyen vigasztalás ad valakinek, aki szenved? Mi a buddhizmusnak az alap hozzáállás a szenvedésnek, vagy alap hozzáállás, mint világnézet? A buddhizmus nagyon reális. A világ tele van szenvedéssel, tele van fájdalomokkal. Második pont a buddhizmusnak mi az? Minden ember vágyik arra, hogy boldog legyen, és hogy ne szenvedjen. Mi a harmadik pont a buddhizmusnak? Az a te problémád arra, hogy vágysz, hogy boldog legyél, és hogy ne szenvedjél. Tehát a harmadik pont az, hogy ne vágyjál arra, hogy boldog legyél, és hogy ne szenvedjél. Mert ha nem vágysz arra, akkor nincsen bajod. Tehát, hagyd bátorítsalak, testvérem, vágyjál arra, hogy nem fogsz vágyni. Tök jó. És a negyedik pont a buddhizmusnak, itt most jön 8 pont, hogy lehet ezt csinálni. Vagy az ezotéria. Milyen vigasztalás ad neked az ezotéria, amikor te szenvedsz? Te vagy egy hibás, bro. Testvérem, te vonzottad magadnak ezt a sok hülyeség az életedben. Kicsit pozitívan kellene hozzáállni dolgokhoz. Önvád. Kösz. Vagy az iszlám. Allah azt ad neked, amit érdemelsz. Ő megbüntet. Bizony. Tessék teljesen alárendelni magadat, és minden nap engedelmeskedni Allahnak. Hát, ha nem, fog téged többet megbüntetni. Értitek? A kereszténység az egyetlen, ami igazi vigasztalást tud nyújtani. Nekünk nem kell félni, vagy védekezni. Csak kicsit összehasonlítani másokkal. És ezek a kérdéseket, amit fel vannak sorolva, nem most nincsen idő, de ez ugyanaz, amit már elmondtam, csak kérdés formában lenne így föltenni. Nem hinni Istenben megkönnyíti a dolgot neked? Az vigasztal, hogy nincs Isten. Oké. Homoszexuális vágyak természetesek. Legtöbb homoszexuális úgy született, a génjükben van. Mit értesz az alatt, hogy természetes? Ez már volt a tisztázó kérdés. Most próbáljuk megérteni, hogy mi van igazán az ő állítás mögött, ugye? Tehát az illető azt feltételezi, hogy minden ember szabadon dönthet arról, hogy hogyan szeretne élni a saját életét. Tehát nincsenek korlátok vagy szabályok, ugye? Oké, ezt már mondtam. A posztmodern elkölcs az, hogy én soha nem úgy élnék, mint ők, de senki ne szóljon az én életemben. Oké, rávilágítani, hogy a társadalom honnan szerzi az elkölcs, de nézzük meg ezt. Kérdéseket, amit még lehetne föltenni, hogy próbáljunk kivesézni, hogy ő miben hisz. Hadd kérdezem neked, hogy azt mondtad az előbb, hogy a homoszexuális az teljesen természetes. Most, ha természetes a homoszexualitás, akkor két férfinak vagy két nőnek miért nem lehet gyermeke? Ha természetes a homoszexuális szex, akkor miért nem lehet gyerek belőle? Ha természetes. Mert azt látjuk, hogy egy természetes dolog, amikor egy férfi és egy nő, ugye, szexelnek, vagy hogy kell azt mondani, akkor egy gyerek van belőle. Az természetes. Csak egy férfi és egy nő közötti szexuális kapcsolat eredménye lehet a természetes reprodukció. Csak így nem fog kihalni az emberiség. Igen, csak azt, ők azt állandóan állítják azt, hogy természetes, természetes. Én így születtem, ez természetes. És azért rákérdezők, de mit ért az, hogy természetes? Mert ha természetes, a szexnek a természetes az, hogy abból gyerek lesz. De így egy két férfi szexelnek, amennyi csak akarnak, abból soha nem lesz gyerek. Tehát már hallottál arról, hogy valaki genetikai hajlama született alkoholista vagy gyilkos? Ja, igen, igen. Hát ha igen, akkor azt jelenti, hogy ez így rendjén van, hagyni kell ebben az állapotban. Hát akkor figyelj, így áll a menni, csak akarsz, ez úgyis te vagy. Nem szabad. Személyesen azt gondolom, hogy az abortusz nem jó, de nem gondolom, hogy tiltani kellene egy törvényen, vagy ez magyaráz nekem pontosan, vagy hagyd próbálom adni neked vissza, hogy amit most hallottam tőled, jó? Tehát engedj, hogy megismételjem, amit mondtál. Tehát segíts, hogy jó értsem ezt, de azt akarod hinni, hogy az abortusz helytelen, mert megöl egy kisgyermeket, ugyanakkor mégsem szabad ezt törvénnyel megakadályozni? Ezt akarod mondani? Hát igen. Igen. Ja, hogy az abortusz öl egy gyereket, de nem szabad ezt megakadályozni. Tehát kicsit élesebbre tenni az ő gondolatait. Nem tudom, hogy ezt be fogom fejezni. Szerintem abba kellene hagyni időt a kis csoportokra. Ez tegnap arra voltak, akik azt megbeszélték, hogy nem volt olyan könnyű megcáfolni a vallásos ember. És kicsit ez ide tartozik. Lehet, hogy ők megcáfolnak a mi hitünket, mert végül is azt gondolják, hogy ők jók emberek, és neki nem kell jó embernek lenni, vagy nem kell kereszténynek lenni, ha valaki jó embernek lenni. Tehát megcáfolja a mi kereszténységünket. És akkor a kis csoportokban voltak, akik kiválasztották azt a példát, hogy hát nehezen tudtunk megcáfolni azt a vallásos ember. Miért volt az nehéz? Mondjatok egy páran, aki miért volt az nehéz megcáfolni a keresztény, vagy bocsánat, a vallásos ember? Igen. Tehát tájékozott, sok mindent tudott. Igen, Peti? Tehát az illető jár templomba, Bibliát olvas, imádkozik, jó ember, igyekszik szolgálni, szeretni. Család, minden jó van. Miért volt nehéz megcáfolni őt? Vagy milyen irányba próbáltatok azt csinálni? Nincs feszültség. Az ő életében nincs feszültség. Igen, mert ez az ő keresztény világnézet, és ez szerint él, és valahogy a két dolog stimmel. Tehát valahogy emelni a mércét, hogy létrejöjjön a feszültség, igen? Tehát a vallásos ember, mi éppen a mi kis csoportunkban ezt végig zongoráztunk, hogy egy vallásos ember azért nincs feszültség, mert ő azt gondolja, hogy ő elég jó. Ugye? Tehát ő sok-sok mindent tesz, és sok-sok mindent nem csinál, és ő azt gondolja, hogy ő elég jó. Most miben téved ez az ember? Hát ő elég jó, pontosan. De hol van az igazi feszültség, Isten szerint? Igen, senki nem jó, és az Istennek a mérce valaki el tudja érni? Nem. Tehát az Isten mérce sokkal magasabb, mint ez az ember gondolna. Tehát ez az ember mit csinált az Isten mércével? Lejjebb húzta, pedig azt gondolta, hogy hú, ő nagyon magasra tette létsz. Pedig lejjebb húzta. És a beszélgetés mi a lényege? Ne mondd el az evangéliumot egy vallásos embernek. Neki nem kell az evangéliumot. Mit kell elmondani neki? Kutyaütő vagy ahhoz képest, amit Isten kér tőled. Tehát magyarázni kell neki helyesen a törvényt. És kicsit megfélelmíteni őt. Ugye? Jézus, nem azért jöttem, hogy eltörölöm a törvényt. Barátom, a törvény ez megmaradt. Mi a törvény? Mi az Isten törvénye szerinted? És akkor elmondja. Jaj, de nagyon tévedsz. De nagyon tévedsz. Azt gondolod, hogy ez a törvény? Nézzünk bele kicsit, mert ő egy nyitott valaki olyan szempont, hogy olvassa a Bibliát. Mi a mércéit? Te hogy olvasod Máté 5:48, hogy legyetek tökéletes? Számodra mit jelent tökéletesnek lenni? Csak hogy elmondani pár dolgot. Nagyjából olyan dolgot fog mondni, ami az elkölcsre vonatkozik. Az elkölcsre vonatkozik. És itt nem tudnak mit kezdeni ezek a farizeusok. Tehát elkölcsileg el tudom képzelni, hogy azok a farizeusok mentek templomba, nagyon jól ismertek a Bibliát, a séták az utcán, és az emberek tisztelték őt, mert nézd meg, hogy szépen viselkednek, mit tudom én. De amikor ugye Jézus megy Simon házában, ugye, akkor Jézus nagyon keményen beszél Simon ellen, hogy Simon, hol van a te szereteted? ez az asszony, ugye, megmosta lábamat az ő könnyeivel, és megszárított az ő hajával, ugye? Te nem adtál nekem vizet az én lábamra, nem mosta meg a lábamat, ugye? Semmit nem. Tehát Simon, egy hideg ember vagy. Lehet, hogy elkölcsileg nem vagy rossz, de nincs szeretet benned. Tehát mi a mérce? Mit jelent tökéletesnek lenni? Hát nézzük meg Máté 5:48. Mi a szöveg összefüggés? Tökéletes kell lenned? Mit jelent tökéletesnek lenni? Szeresd az ellenségedet. Szeretni azokat, akik szeretnek téged, drágám, az olyan könnyű. A pogányok is csinálják azt. Semmi külön. Tudsz te szeretni az ellenségedet? Tudsz megbocsájtani azokat, akik megmátrak téged? Tudsz te jót tenni neki? Tudsz te megáldani őt? Tudsz imádkozni érte? Vagy van egy kis harag a szívedben? Vagy csak megszünted azt a kapcsolatot? És csak emeled, emeled, emeled. Meddig kell emelni? Max. Teljesen max. Mi a 10. parancsolat? Ne kívánd. Te már kívántál valamit az életedben? Amit nem kellett volna? Hát a Pál apostol, ő nem tudod mit csinálni az utolsó parancs a Római 7-ben, ugye? Az, ami rávilágította, mert az 1-8, ő ezt valahogy tudta betartani, ne lop, ne csaj, ne hazudj. De ne kívánd, azt jelenti, hogy nem vagy megelégedve Istennel, amit ő adott neked az életedben. Tudsz te adni hálát mindenkor? És rávilágítjuk a szívbeli dolgokra, ugye? Volt már egy büszke gondolatod, ugye? Tehát ezeket kell mutatni, hogy ő beismeri, hogy igazán minden, ami nem hitből van, az bűn. Amikor aggódunk és félünk, mert nem bízunk Istenben, hogy ő vigyázik ránk, az bűn. És nincsenek nagy bűnök vagy kicsi bűnök. Ha te bűn követsz el, a bűn zsoldja a halál. Megérdemeled, hogy Isten megbüntessen téged, és a pokolba küldjen téged, mert a legfontos dolog Isten számára a elemér, a hit. A hit. Minden, ami nem hitből van, az bűn. Tehát ez, ami sarokban szorítani egy vallásos ember, ő az elkölcsre figyel, de szeretet kell mutatni, hogy te szeretet az pocsék, vagy nem tud szeretni. Senki nem tud szeretni, ahogy kellene. Tessék? Akkor ezek szerint mész a pokolba? Igen. Ez így vagy elemér. Ezek szerint megérdemeled a pokolt. Kiáltójel. Tessék? Felkiáltójel. Igen, igen. Felkiáltójel. Jó, tehát remélem, hogy mindannyiunk szembesültünk a mi saját életünkben, és lehet, hogy azért nem tudunk sarokban szorítani egy vallásos ember, mert sokszor mi vallásosok vagyunk egy kicsit. És nem elfelejtkezünk arról, hogy ez sehova nem vezet. És Isten nem kér tőlünk, hogy legyél egy elkölcsös ember, elsősorban, ugye? Isten azt kér tőled, hogy hitáltal legyél arra rákényszerülve, hogy Jézus az én megváltom, és rajtam kívül nekem nincsen mentségem, vagy reménységem. Oké. Ez lehet gyakorolni, mert megint egy kicsit az elv, de egy beszélgetésben kell ezt levezetni. Egy beszélgetésben. Oké, szerintem ebben nem fogok tovább menni. Csak ebben ez a tudós... Hát inkább a kis csapodat. Oké, gondolkozok ezen, jó? Hol tartok? Itt körülbelül? Ez volt a... Oké, menjünk. Figyelj, egy 10 perc szünet, 10 perc múlva 11:30 lesz. És akkor kis csoportok kezdenek 11:30, tehát csak egy 10 perc szünet. Oké? 11:30. majd valamit megmondjuk ebéd után. Figyelj, hagyd mondjam nektek egy pár fontos hirdetést, mert tényleg nem akarom erről felejteni. Bocsássak meg, nagyon röviden. A következő szabad szombat nem lesz augusztusban, hanem szeptember 1-ére kell tennünk. Szeptember 1. Ha megnézek a naptáratokat, akkor augusztusban csak 4 szombat van, és a szeptember 1-je kell, hogy tegyünk a szabad szombatot. És szeretném meghívni mindegyiteket, hogy gyertek le Balatonnetre, augusztus 23-26, Balaton Szemesen lesz egy keresztény konferencia. Nagyon-nagyon sokan lesznek, ez minden éven csinálják, ez ilyen egyház függetlenül, és gyertek le, ránk bízták a szabad szombatosok, hogy mi csináljunk az esti programok az egyedülállóknak. És több százan lesznek, én leszek az egyik előadó, tehát fogok beszélni a megszentelődésről, lesz egy szeminárium és egy előadás, tehát szeretettel meghívunk titeket, ha van még egy kicsi szabadságidőteket, akkor gyertek le Balaton Szemesre, augusztus 23-26. Oké, tehát szünet, tessék? Szeptember 1-e mi lesz a téma? Igen, azt mondja, cinizmus. Cinizmusról fogok beszélni, a tudás eszköze, vagy a társadalom és kapcsolat rombolója. Cinizmus. Szeptember végén is lesz egy, igen. Oké. Okay.